Köszöntelek benneteket én is szeretettel. Nem tudom, ti hogy látjátok, de nekem úgy tűnik, hogy manapság egy élménycentrikus világban élünk. Az emberek a felszabaduló idejüket és pénzüket egyre szívesebben fordítják élmények szerzésére. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egyre másra és egyre többen keressük azokat a helyzeteket, azokat a történéseket, azokat a dolgokat, amelyek a megszokottól eltérőek, és amelyek a lelkünkben, vagy a testünkben, vagy mind a kettőben különös érzéseket hoznak létre, amelyek feldobnak minket, izgalommal töltenek el bennünket, beszínezve ezzel a szürke hétköznapokat. Igazából élménynek azokat az átéléseket nevezzük, ugye benne is van a szóban élmény, hogy átélés. Szóval az élményeknek azokat az átéléseket nevezzük, amelyek úgy megemelik a lelkünket, olyan emelkedett lelkiállapotba hoznak bennünket, és ezt a pluszt nyújtják számunkra. Ehhez az élménykereső igényhez mondhatjuk azt is, hogy már egy társadalmi trendhez igazodva aztán az élményteremtés, vagy más szóval a szórakoztatás egész komoly iparága jött létre. Egy olyan kultúránkban élünk, ami rengeteg lehetőséget kínál nekünk a szórakozásra és az élményszerzésre. Kalandparkok, élményközpontok, szuperkoncertek, cirkuszi előadások, wellness szállodák, így van, mozi, 3D-s mozi, 4D-s mozi, 82D-s mozi, tévé, számítógépes játékok, virtuális valóság, utazások, bulik, különleges éttermek, extrém sportok, szexkalandok, tudatmódosítószerek, spirituális technikák, okkult szeánszok, stb. Hosszú sora kínálja nekünk a legkülönbözőbb élmények átélését. Igaz, hogy egy ilyen világban élünk? Szerintem soha nem volt akkora igény a szórakozásra és az élményre, az élményszerzésre itt a Magyarországon, a mi kultúránkban, mint éppen napjainkban. Érdekes, hogy míg korábban az emberek a pénzüket inkább materiális dolgokra, tárgyakra költötték, vagy esetleg befektették, hogy takarékoskodjanak, és így biztosítsák az egzisztenciális jövőjüket, ma sokan, sokkal inkább élmények szerzésére költik a pénzüket. Az előbb felsorolt lehetőségeket vásárolják meg azért, hogy ilyen élményeket szerezzenek maguknak. Sokak számára már nem az a kérdés, hogy mennyi pénzed van a bankban, hanem az, hogy mennyi élményt szereztél a múltban. Nézd meg a képet. Szerintem egy klassz képet sikerült találnunk, ami jól tükrözi az embereknek az értékítéletét. Hogy az, ami elszomorít, hát az túl sokat nem ér, egy csillag. A közömbösség az sem ér túl sokat, bár többet ér annál, de mégis a tuti az, amikor valami mosolyra fakaszt. A tuti az, amikor valami felhangol, amikor valami izgalomba hoz, amikor valami emelkedett állapotot hoz létre benned. És ez az élmény az, ami igazán számít, amit igazán értékelni tudunk. Nem tudom, hogy téged mennyire ragadott magával ez az élménycentrikus világ, és mennyire mozgat, hogy élményekkel töltsd meg az életedet, de mivel egy ilyen kultúrában, ilyen társadalmi közegben élünk, ezért ma szeretnék egy néhány fontos és hasznos dolgot elmondani nektek az élményekről. Valójában három dologról szeretnék beszélni. Először szeretném felhívni a figyelmet az élménykereső életszemlélet vagy életgyakorlat néhány veszélyére. Másodszor szeretnék bemutatni nektek egy olyan élményt, amely minden más élményt überel, és amit igazán keresni érdemes. És a harmadsorban pedig arról szeretnék beszélni, hogy ezt a bizonyos legnagyobb élményt hogyan szerezhetjük meg, milyen út vezet ennek az élménynek a megtapasztalásához. Szóval ez a három kérdésünk lesz, de mielőtt belevágnék, még egy dologra szeretnék egy picit kitérni, mégpedig arra lényeges kérdésre, ami ennek az élménykultúrának a hátterére rámutat. Szóval a kérdés az, hogy vajon miért keresik mostanában annyira az emberek az élményeket? Mi mozgatja ezt az élménykereső, sokaknál már-már élményhajhászó életet? Magyarul, miért keressük az élményeket? Nem tudom, gondolkodtatok-e rajta? Szerintem a válasz viszonylag egyszerű. Azért keressük az élményeket, mert vannak bizonyos vágyak bennünk, amelyeknek a betöltését az élményektől várjuk. Azért keressük az élményeket, mert vannak bizonyos vágyak bennünk mélyen, amelyeknek a betöltését az élményektől várjuk. Vagyis az élmények keresése az bizonyos belső vágyakat tükröz. De vajon milyen vágyakat? Mik azok a vágyak belül a szívünk mélyén, amelyek mozgatnak bennünket akkor, amikor az élményeket keressük, az élményekre vadászunk? Szerintem, ha végig gondoljuk, ezek is nagyon nyilvánvaló vágyak ott belül. Mik ezek? Hát először is vágyunk arra, hogy valami jó történjen velünk, igaz? Ki az közületek, aki vágyik rá, hogy valami jó történjen vele? Ugye mindenki? Vágyunk rá, hogy valami jó történjen velünk. Vágyunk arra, hogy az a jó, ami történik velünk, az felettesse egy kicsit az életünk nehézségeit és gondjait. Ilyen gondűző jó dolgok. Ugye te is úgy vagy vele, hogy néha jól esik, hogyha valami megemeli a lelkedet, és úgy feletteti veled az élettel egyébként vele járó nehézségeket. Vagy így te is szoktál így lenni? Ugye így igen. Egy következő vágy, ami ennek a hátterében mozog, hogy vágyunk az örömre. Ki az közületek, aki szeret örülni? Igaz, hogy jó dolog az öröm? Vágyunk az örömre. Aztán vágyunk a boldogságra. Arra a fajta érzésre belül, amikor úgy minden rendben van, amikor nincs semmi hiányunk, sőt, amikor kifejezetten jól érezzük magunkat. Te vágysz a boldogságra? Igaz, hogy vágysz a boldogságra. Aztán ott van mögötte az a vágyunk is, hogy valahogy vágyunk arra, hogy lelkesedni tudjunk, hogy legyen tűz a szívünkben, legyen bennünk szenvedély. Én azt figyeltem meg, hogy az emberek szeretik a lelkesedést. Szeretik azt az állapotot, amikor a lelkesültség vesz erőt rajtuk, amikor van tűz bennük, van szenvedély. Te szereted azt, amikor van benned szenvedély? Amikor nem csak ilyen közönösen, szürkén nézel az életedre, hanem van benned valami belső tűz, valami belső szenvedély, ami úgy hajt. Ha más nem, akkor nem tudom én a botorbiciklik iránt, vagy a bélyeggyűjtés iránt, vagy valami iránt, de kell, hogy legyen valami szenvedély, valami tűz bennünk. Szóval ott van ez a vágy is. És van még egy vágy a háttérben, hogy vágyunk a tartalmas életre. Igaz, hogy vágyunk a tartalmas életre? Te vágysz a tartalmas életre? Hogy érezd azt, hogy ez a nap is úgy telt el, hogy volt értelme. Nem úgy keltél föl, nem úgy csináltad végig, nem úgy feküdtél le, hogy az egész szóra sem érdemes. Kár is, hogy megtörtént. Hanem, hogy van benned valami, ami tartalmat az életednek. Szóval ezek a vágyak ott húzódnak a lelkünk mélyén, és ösztönösen is arra számítunk, hogy ezek a vágyak az élményeken keresztül fognak majd beteljesedni. Van valami élmény, valami különleges dolog, ami megtörténik velem, amit átélek. És amikor ezt átélem, akkor beteljesednek ezek a mélyen húzódó vágyak bennem. Vannak, akik tudatosan keresik ezért az élményeket az életükben, mert rájöttek, hogy az élmények adják meg ezt nekik. Vannak, akik nem tudatosan, hanem csak ösztönösen. Szóval ezek a belső vágyak húzódhatnak ott mélyen az élmények mögött. Nem tudom, hogy te tisztáztad-e már ezt magadban, és hogyan gondolkodsz róla, de mivel ez az élménykeresés annyira erős a kultúránkban, ezért szeretnék erről beszélni, és ezt a bizonyos három dolgot elmondani nektek. Nos, akkor térjünk rá az elsőre, ami így szól, hogy az élménykereső életnek vannak veszélyei. Látjátok, hogy elsötétült a kép. Mert az élményeknek nem csak napfényes oldala lehet, hanem lehet ilyen árnyékos oldala is. Természetesen az jó dolog, ha nem szürkén és unalmasan akarjuk leélni az életünket. Nem, ez jó dolog. Tehát nem kell fakírnak lennünk, nem kell bevonulnunk valami zárdába, vagy az erdő mélyébe, egy barlangba, barna medvék társaságába, vagy az mondjuk egy nagy élmény. Egyébként csak nem túl hosszantartó. Na mindegy. Szóval természetesen az jó dolog, amikor nem szürkén és unalmasan akarjuk leélni az életünket, hanem igyekszünk színessé és tartalmassá tenni azt, de tudnunk kell, hogy az élménykereső szemléletnek és az élménykereső életgyakorlatnak vannak bizonyos veszélyei. Szeretnék felsorolni 5 veszélyt, ami az élménykereső felfogással járhat. Az első veszély, hogy az élménykeresés megvakíthat. Mit jelent ez? A nagy élménykeresés közepette azt hiheted, hogy ez az életed legfőbb értelme. Hogy élmény, még egy élmény, egy harmadik élmény is, élmény itt, élmény ott, élmény a testnek, élmény a léleknek, élmény a fülnek, élmény a nyelvnek, élmény a mindenfélének. És könnyen gondolhatod azt, hogy ez az élet legfőbb értelme. Főként, hogyha egyébként tényleg jó élmények átéltetését sikerül elérned magaddal. Akkor könnyen gondolhatod azt, hogy ez az. Voltam egy koncerten, meghallgattam, az a nagy bőgős, olyan fantasztikusan játszott, ez az én életem értelme. Ezért érdemes volt felkelnem. Holnap elmegyek egy másik koncertre, és akkor majd meghallgatom a Brácsást is. Vagy és, bármi más is lehet. Szóval az élménykeresés az vakká tehet. Hogyha az élménykeresésre koncentrálsz, az vakká tehet az élet nagy kérdései iránt. Elfelejtesz gondolkodni az élet fontos kérdésein a nagy élménykeresés közepette. Például azon, hogy honnan jöttem, hogy miért vagyok itt, hogy mi ennek az egésznek az értelme, hogy mi lesz velem, hogyha egyszer majd meghalok. Fontosak ezek a kérdések? Igen, fontosak. De lehet, hogy a sok élmény közepette elfeledkezünk erre gondolni. Aztán, ha az élménykeresésre koncentrálsz, akkor az vakká tehet Isten és az örökké valóság iránt is. Miért? Mert az élmények többnyire a földi dolgokhoz kötődnek. És annyira lekötnek, hogy nem gondolsz Istenre, és nem gondolsz az örökké valóságra, holott egyszer a te életed is véget ér majd. Aztán, hogyha az élménykeresésre koncentrálsz, akkor az vakká tehet mások iránt is. Egyszerűen nem veszed észre a körülötted lévő embereket és azoknak a szükségeit. Miért? Mert mindig azon gondolkodsz, hogy mit élhetnél át megint, újra? Mi az, ami neked jó lenne? Ami számodra valami jó érzést nyújt? És annyira el vagy foglalva önmagaddal, önmagad körül forogsz az élmények miatt, hogy észreveszed, hogy egoista lettél. Pedig Isten nem arra teremtett téged, hogy önmagadért élj, hanem azért, hogy másokért. Hogy találd meg másokban az életednek az értékét és a célját. Egy második veszély, ami az élménykereső élettel járhat, hogy az élménykeresés az könnyen pótcselekvéssé válhat. Mit jelent ez? Hajszolod az élményeket, hogy ezáltal szerez örömöt magadnak, miközben nem azzal kellene foglalkoznod. Pótcselekvésnek azt szoktuk nevezni, amikor olyasmit, nem, szóval valamit csinálok, de nem azt kéne csinálnom. Ez a pótcselekvés. És nagyon sokszor az emberek, amikor pótcselekvésben vannak, igazából ők érzik belül, hogy pótcselekvésben vannak. Mert nem azzal kellene foglalkozni. Tudjátok, az élménykeresés is válhat ilyen pótcselekvéssé. Szóval hajszolod az élményeket, hogy ezáltal még több örömöt szerez magadnak, de közben a szíved mélyén te is tudod, hogy nem még több élményt kellene keresned, hanem meg kellene állnod, és őszintén szembe kellene nézned magaddal. Meg kellene keresned a válaszokat a mélyen benned húzódó kérdéseidre vagy problémáidra. Például arra, hogy ki vagyok én valójában. Hogy mi az életem értelme? Vagy hogy mi mindent rontottam el a múltban, és hogyan kellene helyrehoznom azokat? Tudjátok, hogy milyen sok ember menekül az élménykeresésbe ahelyett, hogy becsülettel szembenézne önmagával, a múltjával, a jelenével és a jövőjével. És az élmények által háttérbe szorítja, kiszorítja a tudatából ezeket a kérdéseket. És aztán, amikor elmúlik egy-egy élménynek a hatása, akkor ismét rászakad az, amivel egyébként foglalkozni kellene. Ez olyan, mintha szálka menne az ujjadba, és te ahelyett, hogy kihúznád, hintőporral szórogatod, vagy pedig egy septapaszt teszel rá. Az élménykeresés lehet ilyen hintőpor, vagy ilyen septapasz. Aztán van egy harmadik veszély is, ami leselkedik azokra, akik élménycentrikus életet élnek. Ez pedig az, hogy vannak élmények, amelyek rombolnak. Tudtátok, hogy nem minden élmény épít? Minden élmény élmény, de vannak dolgok, amelyek annak ellenére, hogy pillanatnyilag feldobnak, és lelkesülté tesznek, és jó érzéseket hoznak létre a lelkedben vagy a testedben, utána mégis tönkre fognak tenni, és lerombolnak. Ilyen élményeket nyújthat a szexuális kicsapongás. Ilyen élményeket nyújthat az alkohol, a kábítószer, a tudatmódosítószerek, az egoista, kevély társaságokban való forgolódás. Ezek élményt adnak az embernek, de utána mégis lerombolják az életét. Lerombolják a testét, a lelkét, a kapcsolatait, a jövőjét. Van egy negyedik veszély is, ami leselkedhet azokra, akik élménycentrikus életet élnek, ez pedig az, hogy vannak élmények, amelyek üresek. Voltál már úgy, hogy nagyon készültél valamire. Most, ez a hétvége, ez lesz az életem legjobb bulija. Ez az esküvő, ez a koncert, ez az utazás, ez lesz az, amire 13 és fél éve várok. És most megtörténik. És amikor ott voltál, amikor megtörtént, akkor rájöttél, hogy ez egy illúzió volt. Mert üres, mert benne vagy, de nem azt nyújtja neked, ami hozzáfűztél. Egyszerűen ott vagy, és becsapott téged, és rááldoztál egy csomó időt, rááldoztál egy csomó vágyakozást, hozzá kötöttél egy csomó ideát ahhoz a dologhoz. És ott vagy benne, és érzed, hogy egy nagy rakás üresség. És ezért csalódsz benne. Van egy ötödik veszély is, amivel tisztában kell lennünk, hogy a legtöbb élmény, amit ez a világ nyújthat, és ez a föld nyújthat, és ebben benne vannak a jó élmények is, szóval a legtöbb élmény az csak pillanatnyi kielégülést hoz, és nem tölti be ténylegesen a bensőnkben tátongó űrt. És az lehet egy jó élmény. Egy jó utazás, egy finom vacsora, egy jó koncert, egy klassz társaság. Mégis ezek az élmények csak pillanatnyi kielégülést hoznak, és nem töltik be ténylegesen a bensőkben tátongó űrt. Tehát látjátok, hogy az élménykereső életnek vannak bizonyos veszélyei. Jézus egy alkalommal azt mondta a Máté 16:26-ban, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt vall. Tudjátok, mi van benne ebben a mondatban? Hogy ez is egy lehetséges forgatókönyv. Ez is egy lehetséges forgatókönyv, hogy mindent megszerzel magadnak, amit ez a világ nyújthat. De közben a lelkedben tönkremész. Üres maradsz. Már nincs semmi, amit ne éltél volna át. Már bungee jumpingoztál. Már bungee jumpingoztál a Himaláján. Már bungee jumpingoztál egy spirálozó repülőgépről. Már mindent csináltál. Már nincs az az élmény. Már csináltad mindenféleképpen. És mégis üres vagy. Miért? Azért, mert azokat a vágyakat, amelyek a szívünkben ott húzódnak, a jó dolgok iránti vágyat, az öröm iránti vágyat, a boldogság iránti vágyat, a szenvedély, a tűz, a lelkesedés iránti vágyat, a tartalmas élet iránti vágyat, ezek a dolgok nem tudják kiszolgálni. Hozzájárulhatnak, színesíthetnek, de nem tudják betölteni. Van egy élmény, van egy dolog, amely minden más élményt überel. Ez az életben a legnagyobb élmény. Ha ezt az élményt már átélted, akkor mindent átéltél. Ha ezt az élményt még nem élted át, akkor bármit is éltél át eddig, igazából még semmit nem éltél át. Ez a második dolog, amit szeretnék mondani nektek. Van egy olyan élmény a világon, ami nem vezet félre, ami nem rombol le, ami nem illúzió, ami valóban teljessé tesz belül. Szeretnéd tudni, hogy mi az az élmény? Ki az, aki szeretné tudni? Ezek után. Elárulom nektek. A legnagyobb élmény az, amikor találkozol Istennel. A legnagyobb élmény az, amikor találkozol Istennel. Azok az emberek, akik már találkoztak Istennel, mind ugyanazt mondják. Vele találkozni a legerőteljesebb dolog, amit csak el lehet képzelni az életben. Te találkoztál már Istennel? Amikor tudtad, hogy most tényleg vele találkoztál. Van bármi, ami ehhez a találkozáshoz fogható? Szerintem nincs. Mit jelent Istennel találkozni? Istennel találkozni azt jelenti, hogy elragadtatásban részesülök, felröppenek a mennybe, és ott Istent látom a saját szemeimmel, face to face, hallom a hangját, és én is szólok hozzá, és megérintem őt. Ezt jelenti Istennel találkozni? Ezt is jelentheti, de ez viszonylag kevés embernek adatik meg ebben a földi életben. Viszont van egy olyan típusú találkozás Istennel, amit bárki átélhet, aki itt ezen a földön él. Ez a találkozás pedig azt jelenti, amikor valahogy nyilvánvalóvá és tapasztalhatóvá válik számodra, hogy Isten itt van, és az ő isteni személye megérint téged. Ilyen egyszerű az egész. Valahogyan nyilvánvalóvá és tapasztalhatóvá válik számodra az, hogy Isten itt van, és hogy ő megérint téged, az ő személye. Nos, ez nagyszerű dolog. Ez olyan, mint a rádióadás, szeretem ezt a példát használni, hogy a Bartók rádióadása, amit szeretek, de viszonylag ritkán hallgatom, mert a gyerekeim nem szeretik. Szóval a Bartók rádióadása az körülvesz engem. Itt Veszprémben non-stop. Éjjel és nappal. Benne élek, mozgok és vagyok. És akkor, amikor azt az egyszerű dolgot megteszem, hogy bekapcsolom a rádiómat, akkor... Na, ezért nem szereti a gyerekeim. Megkeresem azt a helyet, ahol beáll, és akkor tapasztalhatóvá válik számomra. Szóval, ilyen ez a dolog Istennel is, hogy van, amikor úgy teljesen nyilvánvalóvá válik az ő jelenléte és az ő közelsége. És megtapasztalom, hogy ő itt van. És akkor az ő lénye megérint engem. Ez a legnagyszerűbb élmény, ami csak lehetséges. A Bibliában számos esetről olvasunk, amikor emberekkel ez megtörtént. Például megtörtént Ábrahámmal. Ahogyan Ábrahám egyszer csak hallotta, hogy Isten szól hozzá, és azt mondja, hogy Ábrahám, menj el arról a földről, abból a városból, amelyben élsz, arra a földre, amit mutatok neked. És amikor Ábrahám elindult, és egyszer ott állt kint a csillagos ég alatt, akkor felnézett, látta a csillagokat, és Isten szólt hozzá. Volt már olyan veled, hogy kint voltál a csillagos éjszakában, mondjuk egy nyáron, és olyan Isten közelségét megérezted? Hát Ábrahámmal valahogy így történt, vagy még sokkal inkább. Ott állt, nézte a csillagos égboltot, és egyszer csak az Isten szólt hozzá, és azt mondta, Ábrahám, nézd meg a csillagokat, számold meg őket, ha bírod. Tudod, a te utódaid annyian lesznek majd, akiket én adok neked, mint az égen a csillagok. És akkor Ábrahám érezte, hogy most valami történik benne. És ez a találkozás úgy átformálta az életét, hogy utána képes volt mindent feltenni erre az ígéretre. Vagy Mózes, amikor kint volt a pusztában és őrizte a juhait, és egyszer csak meglátta, hogy egy csipkebokor elkezd égni, de nem ég el. És odament. És amikor odalépett, akkor egy hangot hallott a bokorból. És azt mondta, hogy Mózes, vedd le a te sarudat, mert szent az a hely, ahol állsz. És akkor Mózes átélte Istennek a jelenlétét, amely megváltoztatta az életét. Vagy gondolhatunk Jákobra, akinek menekülnie kellett otthonról Ézsaúnak, a bátyjának a haragja elől, és amikor kint éjszakázott a mezőn, akkor álmában azt látta, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai leföl járkálnak, és hatalmas isteni jelenlét vette őt körül. És amikor reggel felébredt, akkor azt mondta, én nem tudtam, hogy ez a hely az Isten lakóhelye és a menny kapuja. És megjegyezte azt a helyet, egy életre megjegyezte azt a helyet, és azt mondta, ez a hely egy nagyon fontos élményt nyújtott számomra, amikor az Istennel találkoztam, és ezért ezt a helyet soha nem fogom elfelejteni. És bárhova is vigyen a sorsom, ha egyszer ide visszatérek, akkor ez a hely az Isten háza lesz. Tudod, amikor átélsz Istennel egy ilyen találkozást, az úgy bevésődik az életedbe, hogy mindig vissza tudsz nyúlni hozzá. És fel tudod idézni, hogy milyen volt az. Vagy, hát ha átlépünk az új szövetségbe, akkor gondolhatunk Péterre. Amikor kimentek a tóra, és nem fogtak semmit egész éjjel, és Jézus azt mondta, hogy vessétek ki a hálót. És mikor kivetették a hálót, akkor megtelt hallal. Az isteni jelenlét hirtelen felerősödött, intenzívvé vált azon a helyen. És amikor kifogták a rengeteg halat, és tele volt a hajó, és a hálók szakadoztak, akkor Péter leborult Jézus előtt, és azt mondta, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Miért mondta ezt? Mi indította erre? Hogy volt egy ilyen természet fölötti találkozása az Istennel. Vagy van egy másik történet, szintén Jézus földi ittlétéből, amikor három tanítványát maga mellé vette, Jakabot, Pétert és Jánost, felment velük egy hegyre, és ott a hegyen a szemük láttára elváltozott. Mennyei dicsőségbe öltözött. Megjelent rajta az az isteni fény. Olyan volt a ruhája, mint valami ragyogó hó. És megjelent ráadásul Mózes és Illés, akikkel beszélgetett. És a tanítványok, amikor ez megtörtént, akkor érezték, hogy itt valami aktiválódik. Érezték az isteni jelenlétet. És csak annyit tudtak mondani, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Ne menjünk innen sehová. Építsünk itt három sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Mi el leszünk itt a fűbe. De ez fantasztikus. Tudjátok, az Istennel való találkozás, amikor így megváltozik a légkör körülöttünk, az mindig nagyon mély nyomot hagy bennünk. Miért más ez az élmény, mint minden egyéb élmény? Azért, mert ez az Istentől jön, a Teremtőnktől. Azért, mert ez eltalálja az egész lényünket. Amikor az Istennek a jelenléte érzékelhetővé válik, és kezdem megtapasztalni, amikor találkozok az Istennel, az mindig megváltoztat engem. Megváltoztat belül bennem dolgokat. Van, amikor bűnbánatra ébredek, és sírva fakadok. Van, amikor elérzékenyülök. Van, amikor megrendülök. Van, amikor egyszer csak ilyen lágy békesség tölt el. Van, amikor inspiráltá válok. Van, amikor elkezd forni bennem, és olyanná válik, olyan intenzívé válik az a boldogság érzés, hogy szinte már nem tudom elhordozni. Amikor a jövőmre gondolok, és tele vagyok reménységgel. Amikor elszáll belőlem minden fájdalom, minden rossz érzés, az Isten jelenléte, amikor találkozok vele, az helyre tesz engem belülről teljesen. Helyre teszi az érzéseimet, helyre teszi a gondolataimat, helyre teszi a szándékaimat, a motivációimat. Az egy isteni érintés felél egy háromnapos prédikációval. Amikor az Isten jelenlétét megtapasztalod, akkor megkapsz bennem mindent, amire akkor éppen szükséged van, szavak nélkül. Ez az Istennek a jelenléte. Ismeritek ezt a megtapasztalást? Ismeritek ezt az élményt? Aláírjátok, ha ismeritek, hogy nincs ehhez fogható. Ez a legjobb dolog, ami valaha történhet velünk. Ezért érdemes élni. És még fizetni se kell érte. Nem kell spórolni rá. Nem kell elutazni Mexikóba hozzá. Vagy nem tudom én hova. Nem kell elmenned egy klubba, vagy máshova. Hanem ezt átélheted bármikor. Dávid azt írta a 63. Zsoltárban, abban az időben, amikor Júda pusztájában volt, ez az életének egy nehéz időszaka lehetett. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, és utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Nézzétek, hogy miről beszél Dávid. Beszél a szívében tátongó szükségről. Ilyen szavakat használ, hogy vágyakozom. Azt mondja, hogy szomjazik a lelkem, hogy sóvárog a testem. Ismered ezt az érzést? Akkor vágyakozol. Amikor szomjazik a lelket, sóvárog a testet, de nézzétek meg, hogy Dávid eljutott egy felismerésre az életében. Hogy ezt a vágyakozást, ezt a sóvárgást, ezt a szomjazást nem más dolgokkal akarja megtölteni, hanem azt mondja, Uram, ezt feléd irányítom. Miért? Mert megtapasztaltam már, hogy hozzád fogható nincsen. Te vagy a legnagyobb, le vagy a legnagyszerűbb, és éltem már át a te közelségedet, és az mindenre elég volt nekem. Miért mennék máshová? Miért keresném máshol, ha úgyse találom meg? Hozzád fogok jönni? Azt mondja, hogy utánad szomjazik a lelkem, hogy hozzád vágyakozom, hogy utánad sóvárog a testem. És utána azt mondja, hogy így nézek rád a szentélyben. Tehát van az a szituáció, amit Dávid tudatosan alakít ki azért, hogy átélhesse az Istennel való találkozást. Azt mondja, hogy nézek rád ott a szentélyben. És mi az, amire vágyok? Hogy láthassam a te hatalmadat és a te dicsőségedet. Mert a szereteted az életnél is jobb. Mit mond Dávid? És azt mondja, Istenem, a te kegyelmed, a te szereteted, amikor az megérint engem, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az életnél is jobb. Hát ez egyszerűen, ezt nem lehet elmondani, ezt nem lehet leírni. Írtam már egy csomó zsoltárt, egy csomó dicséretet, már mindent csináltam, de nem tudom kiénekelni, és nem tudom szavakba önteni azt, amit jelentette nekem, amikor közel jössz hozzá. Három dolgot sorolod fel Dávid, amit szeretne látni, amire vágyik. Az Isten hatalma, ereje, az Isten dicsősége és az Isten szeretete. Amikor ez a három dolog megérint, az mindenre elég. Azt mondja Dávid, hogy a szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Nem alaptalan a tiszteletem feléd. Te vagy nekem a minden. Te tőled kapok mindent, amire szükségem van. Ezért imádlak téged. Én ezért vagyok itt ma. Te is ezért jöttél. Mert már megtapasztaltad, hogy az Isten minden számodra. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Nagyon érdekes ez a mondat, amit itt mond Dávid, azt mondja, hogy mintha zsíros falatokkal laktam volna jól. Nem tudom, szeretitek-e a zsíros falatokat? Gyerekkoromban rendkívüli módon szerettem a sült csirkecombot. Anyukám mai napig tudja, hogy ez az egyik kedvenc ételem, és néha, amikor elmegyek hozzájuk, akkor ezzel lep meg. És akkor azt a szituációt szerettem, amikor megettem a sült csirkecombot, és jó, zsíros volt a szám, a kezem, meg minden. És hogy minden porcikámon látszott, hogy most eltelt az én lelkem ezzel a dologgal. Azt mondja Dávid, hogy Uram, a te veled való találkozás, ugye hitelesen mondom el, szóval a te veled való találkozás, ez az élmény, amikor te megérintesz, az a lelkemnek olyan, mintha zsírral és zsíradékkal lakta volna jól. Egy másik fordítás úgy írja, ez pontosabb, az eredetihez közelebb van, hogy mint egy zsírral és zsíradékkal lakik jól a lelke. Tudjátok, a zsír, a zsíradék a bőséget jelenti. És azt mondja Dávid, hogy ezzel a bőséggel, ami tőled jön, a te személyedből, azzal jól lakok, a lelkem lakik jól. Ez nincs fogható. Amikor ott belül a lelked jól lakik, nincs hiányod. Azért, mert Isten megelégített téged az ő jelenlétével. Szóval a legnagyobb élmény az életben az, amikor találkozunk az Istennel. Van egy harmadik dolog is, amit ezzel kapcsolatosan szeretnék elmondani nektek, szerintem nagyon fontos. Egy alapigazság, ami így szól, hogy tennünk kell érte, ha találkozni akarunk Istennel. Van, amikor Isten spontán megmutatja magát nekünk, és találkozik velünk. Ez legalábbis a mi részünkről spontán, mert mi nem tettünk érte semmit. Isten részéről nem spontán, mert ő szeret bennünket annyira, hogy sokszor még akkor is kezdeményez, amikor mi nem kezdeményezünk. Miért? Mert szeret bennünket. Mert tudja, hogy szükségünk van rá. Azonban attól függetlenül, hogy van, amikor spontán is átélhetjük az Istennek a jelenlétét, a Biblia arra tanít bennünket, hogy nekünk tennünk kell érte, ha találkozni akarunk Istennel. Nézzétek, hogy a 145. Zsoltár 18. verse mit ír. Azt írja. Közel van az Úr mindenkihez, mondjuk együtt, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja. Akkor azokhoz nincs közel, akik nem hívják. Hát bizonyos szempontból közel van, hiszen ő mindenütt jelen van. De Isten azokhoz biztosan közel lép, akik hívják őt. Te szoktad hívni Istent? Szánsz az életedből alkalmat, időt, erőfeszítést arra, hogy hívjad az Istent? Vagy megelégszel az ilyen spontán isteni kezdeményezésekkel? Ha majd, ha akar valamit, szól. De a Biblia azt mondja, hogy közel van az Isten, az Úr azokhoz, azhoz, aki hívja. Mindenki, aki hívja. Tehát, hogyha tuti, ha tutira akarsz menni, hogy Isten közelségét átéld, akkor hívjad őt, mert azt mondta, hogy mindenkihez közel van, aki hívja. És utána még hozzáteszi a Biblia, hogy mindenkihez, aki igazán hívja. Aki tényleg akar tőle valamit. Aki nem azt mondja, csak hát gyorsan, hát ez a kötelességem, lemormolok egy hibát, elmegyek a gyülibe másfél óra, de ne legyen több egy perccel se, és akkor... Hanem aki igazán hívja. Miért kell Istent hívnunk? Miért kell igazán hívjunk? Tudjátok miért? Azért, mert Isten szabad akarattal teremtett bennünket. És ezért kifejezésre kell juttatnunk felé, hogy akarjuk őt. Ő szabad akaratot adott neked. Nem akarja ráderőltetni magát. Amikor hívod őt, azzal mutatod meg, hogy te akarod őt. Amikor igazán hívod őt, akkor mutatod meg, hogy igazán akarod őt. Te szoktad hívni Istent? Te igazán hívod Istent, hogy legyen közel hozzád. Apcsel 17:26-28-ban Pál apostol a következőt mondta aténi prédikációjában. Az egész emberi nemzetséget is Isten egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nagyon szeretem ezt a bibliai részt. Nagyon sokat mondó számomra. Annyiszor eszembe jut, annyiszor beszélek róla, fantasztikus. Mindent elmond nekünk erről a témáról. Azt mondja a Biblia, hogy Isten teremtett bennünket, igaz? Mindannyiunkat. És azt is mondja, hogy belénk teremtett egy vágyakozást. Ő iránta. Belénk teremtette azt az igényt, hogy mi keressük őt. Ez volt a célja velünk. Hogy mi keressük őt. És próbáljuk kitapintani őt. Tudjátok, a kitapintás az olyan, amikor ami erőfeszítést, figyelmet, koncentrációt igényel. Mint ahogyan a Bartók rádió hatását próbálom megtalálni, és koncentrálok, és keresem a helyet. Hogy rá tudjak hangolódni. Ez ugyanígy van Istennel is. Azt mondja a Biblia, hogy ő mindig közel van. Mindenkihez közel van, láttátok? Hiszen benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mindig ott van velünk. Csak nem mindig érezzük, hogy velünk van. Miért? Mert nem mindig hangolódunk rá, nem mindig kapcsoljuk be a készüléket, nem mindig veszük a fáradtságot, hogy ráhangolódjunk. Az Isten arra teremtett meg téged, hogy keresd őt. És akkor fogod ezt az élményt átélni, amikor hogy találkozol vele, ha keresed őt. Azt mondja a Jakab levele 4. fejezet 8. versében a Biblia, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Ez egy ígéret. Ha szeretnéd átélni a találkozást Istennel, akkor közeledj ő hozzá. Ebben a 3 Biblia versben 4 olyan kifejezés, ige szerepelt, amit nekünk kell tennünk annak érdekében, hogy átéljük a találkozást Istennel. Azt mondja a Biblia, hogy hívd őt. Azt mondja, hogy keresd őt. Azt mondja, hogy próbáld kitapintani őt. Azt mondja, hogy közeledj ő hozzá. Figyelj csak, szeretnék egy személyeset kérdezni. Te szoktad ezeket a dolgokat tenni? Mikor találkoztál utoljára igazán Istennel? Mikor kerested őt utoljára igazán? Rendszeres az életedben ez a találkozás az Istennel? Ami minden másnál nagyobb élmény, ami megváltoztat, ami átformál, ami betölt. Szoktad ezt átélni rendszeresen? Keresed az Istent rendszeresen? Figyeljetek, nincs ennél fontosabb. Miért beszélek erről? Azért, mert ezek a vágyak ott vannak a szívünk mélyén, és azért, mert egy élménycentrikus világban élünk. Azért, mert az Isten nélküli világ is próbál alternatívákat kínálni nekünk arra, hogy hogyan töltsük be ezeket a vágyakat, de ott soha nem fogjuk igazán megtalálni. Mi arra vagyunk kiválasztva, elhívva, azt a lehetőséget kaptuk meg, hogy az Istenből merítsük mindazt, amire szükségünk van. Annyira furcsa, hogy bár megtaláltuk a lehetőséget, sokszor mégsem élünk vele. Bár tudjuk, hol kell keresni, de mégsem keressük. Te szoktad keresni az Istent. Hogyan közeledhetek Istenhez? Ebben az üdvtörténeti korszakban, amelyben most élünk, Jézus Krisztuson keresztül és a Szent Szellem által találkozhatunk vele. Az Isten eljött a mennyből ide a földre, emberré lett, testet öltött a názáreti Jézus személyében. Meghalt a bűneinkért, megváltott bennünket, és azután feltámadt a halálból. Majd visszatért a mennybe, és azt mondta, hogy aki hisz ő benne, és kéri a bűnei bocsánatát, annak eltöröltetnek a bűnei, Istennel közösségbe kerülhet, és örök életet nyer. És azok az emberek megkapják ajándékba a Szent Szellem Isten jelenlétét. Így tehát Jézus Krisztuson keresztül a Szent Szellem által találkozhatunk az Istennel bármikor. De vannak dolgok, amelyeket meg kell tennünk nekünk ahhoz, hogy ez a találkozás létrejöhessen. Három eszközünk van hozzá. Az ige, az ima és a dicsőítés. Az ige, az ima és a dicsőítés. A Bibliád, az imáid és a dicsőítésed. Ezek azok az eszközöket, amiket arra kaptál, hogy ezeknek a segítségével találkozz Istennel. És végül szeretnék 8 kulcsszót felsorolni nektek. 8 olyan dolgot, amelyek segítenek az Isten keresésben. Erre a 8 dologra van szükséged ahhoz, hogy találkozhass az Istennel, én ezeket próbálom alkalmazni. Az első így hangzik, hogy idő. Ha nem szánok időt az Isten keresésére, nem fogok találkozni vele, csak spontán. Figyelj, nem tudod átélni az Isten jelenlétét, ha nem szánsz rá időt. Egy jó kulináris élmény összehozásához, egy ilyen vasárnapi ebédélményhez, mennyi időt kell rászánni, hogy az létrejöjjön? Egy zöld pázsit okozta, látványa okozta élményhez, mennyi időt kell rászánnod? Egy szép gazmentes kert élményéhez, mennyi időt kell ráfordítanod? Egy ráncoktól, sömörgőzésektől mentes arc élményéhez, hölgyek. Mennyi időt kell rászánnod? Mennyi időt szánsz rá arra az életedből, hogy ezeket az élményeket megszerezd magadnak? A legnagyobb élmény átéléséért, az Istennel való találkozásért mennyi időt fordítasz rá? Ne ringasd magadat abban az illúzióban, hogy idő ráfordítás nélkül át fogod tudni élni az Isten jelenlétét. Ez nem így működik. Az Isten abból nem érzi, hogy fontos számodra. Az Isten abból fogja érezni és tudni, hogy fontos a számodra, amikor időt fordítasz rá. Ez tehát az első kulcsszó az idő. A második kulcsszó így hangzik, hogy odafordulás. Amikor rászánod az időt, akkor egyszerűen fordulj oda. Akkor próbáld az elmédből kizárni az egyéb gondolatokat, és csak fókuszálj rá. A bensődet fordítsd oda Istenhez. A harmadik a hit. Ez mit jelent? Egyáltalán azt jelenti, hogy amikor odafordulsz felé a vele töltött idődben, akkor nézz az általa kijelentett láthatatlan valóságra. Arra fókuszáld a gondolataidat. A negyedik kulcsszó a természetesség. Semmi különöset nem kell csinálnod. Nem kell magadat valamiféle érzelmi állapotba hoznod. Nem kell elővenned a pszichés krúrblit. Most az Úr, most az Úr, most az Úr! És ott az Úr! De van, akik ezt csinálják. Hanem természetesen. Ő ott van. Nem kell semmit csinálnod ahhoz, hogy ott legyen. Ő ott van. Csak szánd rá az időt, fordulj felé, higgy benne, és légy természetes. A negyedik, az egyszerűség, ötödik. Legyél egyszerű. Csak magasztald őt, csak szólj hozzá, csak olvasd az igéjét. Az ötödik az őszintesség. Csak add magadat. Nem kell mást mondanod, mint aki vagy. A hatodik az alázat. Hetedik. Matekból gyengébb voltam, mint irodalomból. Szóval az alázat. Hogy legyél alázatos, hajtsd meg magadat előtte, és tudd azt, hogy ő kicsoda számodra. És a nyolcadik az a szólás. Nyisd ki a szádat, és mondd ki a szavaidat. Engedd, hogy megmozduljon benned a szellem. Tehát idő, odafordulás, hit, természetesség, egyszerűség, őszintesség, alázat, szólás. Én ezeket próbálom alkalmazni, hogy átéljem Isten jelenlétét, és azt tudom mondani nektek, hogy működik. Egy dologra szeretnélek még figyelmeztetni benneteket ennek kapcsán, hogy ne az élményeket keresd a kereszténységben, hanem Istent. Miért? Mert ez az élménycentrikus felfogás, ez adoptálódni tud a kereszténységbe is. Amikor valaki azért megy az Isten tiszteletre, azért megy be a belső szobájába, hogy valami legyen, valami érzés, valami emelkedettség, valami izgalom, valami tűz, ami természetesen jó dolog, csak szeretném elmondani, hogy ez következmény. Tudod, minek a következménye? Annak, amikor az Istennel találkozol. Ezért tehát ne az élményeket keresd a kereszténységben, hanem Istent. Ne az érzésekre fókuszálj, hanem a személyre. Ne törődj az érzésekkel. Ne törődj az élményekkel, amikor az Istent keresed, hanem törődj az Isten személyével, az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel. Ha az élményeket keresed, elszalaszthatod Istent. De ha Istent keresed, nem fogsz elszalasztani egyetlen élményt sem. Amen. Szóval, mi a legnagyobb élményünk? Amikor találkozunk Istennel. Így van. Úgyhogy tegyük a bakancslistánk első helyére, ha lehetséges. Gyere, Martin. Minek szaporítsam a szót? Komár Viktor is majdnem fölkelt a székéről. Halleluja. Na gyertek, imádkozzunk akkor. Nem tudom, hogy ösztönzette benneteket ez arra, hogy helyes irányba állítsátok a hajótok rúdját, hogy ilyen költői legyek. Figyeljetek, annyit gondolkodom mostanában ezen. Olyan nagy távlatok vannak ebbe, barátaim. Az Istenre van szükségünk. Az Istenre van szükséged. Ne tévezd el a célt. Ne mástól várd azt, amit csak tőle kaphatsz meg. Ha addig nem foglalkoztál Jézussal, most hívlak, gyere foglalkozz vele. Add át az életedet neki. Akkor is, ha az internet elől nézel, kérlek, add át az életedet Jézusnak. Kövesd őt. Ő rá van szükséged. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy már most is érezzük azt, hogy te benned van mindaz, amire nekünk szükségünk van. Olyan jó megérteni, felfogni, átélni azt, hogy neked vagyunk teremtve. Arra vagyunk teremtve az egész lényünkben, hogy veled együtt éljünk is. Amikor veled együtt vagyunk, amikor veled találkozunk, akkor minden a helyére kerül. Akkor bár maradnak kérdéseink, de már nem annyira fontosak, akkor nem minden tökéletes az életünkben külsőleg, de belül minden helyén van. Uram, te vagy a legnagyobb kincsünk. Annyira jó veled élni, olyan jó téged szolgálni, olyan jó téged ismerni, olyan jó találkozni veled. Uram, nem akarunk szem elől téveszteni. Nem illúziókat akarunk kergetni, hanem téged keresünk. Minden dicsőség a tiéd, Uram. Halleluja. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy váljon épülésedre mindaz, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Azért is fogadom köszönettel adományodat, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. Segítőimmel együtt teljes szívemből igyekszem Isten munkáját végezni. Ezért hiszem, hogy szolgálatom támogatásával valóban Isten munkájába vetsz, így te is részesévé válsz annak, és ő meg fogja áldani a vetésedet. Felajánlásodat a képernyőn látható bankszámlaszámra küldheted el. Annyi technikai kérésem lenne, hogy mivel a beérkező összegről számlát vagy nyugtát állítok ki, az utalás közlemény rovatába írd be az e-mail címedet, vagy a levelezési címedet, hogy kapcsolatba léphessek veled. Köszönöm, ha mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.